Az Y és Z generációs cégvezetőkről és a lehetőségek csapdájáról fogunk beszélgetni a következő egy órában. Igen, lesz egy kis hétköznapi pszichológia. De nem baj, maradjatok velünk, mert valószínűleg sokan vagytok, akikkel ezek, amikről most beszélgetni fogunk, megtörténnek, érzékelitek, tapasztaljátok, akár a környezetetekben, akár saját magatokon. Szóval maradni ér. Aki itt van velem, Bóna Kata, csoportdinamikai és vezetési szakértő, pszichológus. Vele fogunk beszélgetni. Szia, Kata!
Hello, Viktor!
Két részre bontjuk akkor ezt a mai beszélgetést. Kezdjük szerintem a lehetőségek csapdájával, és akkor ezt rögtön egy ilyen példával szemléltetném. Biztos sokan vannak, akiknek nincsen YouTube előfizetések, tehát feljön a reklám folyamatosan mindenféle irányból, és nekem a napokban feljött egy olyan reklám, hogy egy ilyen srác arról beszél, hogy hogyan lehet két hét alatt 10 millió forintot keresni. Nyilván egy ilyen szekunder szégyenem volt, hiszen ilyen egyrészt a mesében sem létezik, tehát hogyha Benedek Eleket olvasok a kisfiamnak, akkor még abban sincs egyetlen mesébe se, hogy két hét alatt 10 milliót keresni. A másik meg az, hogy én sajnáltam ezt a csávót, aki erről beszél. Na most nagyon sokan viszont nem sajnálják, és nagyon sokan el is hiszik, hogy ez megtörténhet. Ezáltal egy ilyen nyomás alá kerülnek, és azért örülök, hogy erről beszélgetünk veled, mert most dolgozol fel egy olyan témát, amely az angol társadalmi krízisről szól, pont a 20 és 30, vagy korai 30-as férfiaknak a jelenéről, és arról az elvárás spirálról, amibe belehajszolják saját magukat.
Igen, ez így van. Olyannyira nem csak beledekelek meséiben, hogy azt kell mondjam, hogy az én klienseimnél, meg akikkel én találkozom fiatal vezetőkkel, náluk ez ma a valóság. Tehát, ha ma megnézed a podcastet, akkor minden ötödik podcast erről szól, hogy te nem, hogy 10 milliót hogy tudsz egy hét alatt keresni, hogy leszel te multibilliomos mondjuk egy hónapon belül, hogy soha többet az életben nem kell dolgoznod.
Bocsáss meg.
Ez a realitás ma.
Igen, ahhoz viszont nagyon, ahhoz szerintem kell hozni egy alapvető pénzügyi kultúrát, hogy ezt elhiggye valaki. Nem azt, hogy ezt mondja, mert az, aki mondja, az nem biztos, hogy el is hiszi, viszont aki elhiszi, az teljesen tehetetlen ebben a dologban. Tehát azért nem értem, hogy ezt hogy mehet át bárkinek ez a hülyeség.
Azért, mert ugye nagyon sokan megcsinálják, ugye most ebben élünk, hogy ott van a Forbes 30 alattas lista, tehát hogy ugye az én klienseim minden harmadik azt mondja, hogy én szeretnék oda bekerülni. Tehát ugye azért látunk ilyen feltörekvő vállalkozókat mind a nemzetközi piacon, mind Magyarországon, akik egyébként megcsinálták. Most abba az irányba is el lehetne menni, de nem ez volt a kérdés, hogy egyébként ők mitől vagy hogy csinálták. Meg ugye azért nagyon izgalmas dolog, hogy mi minden kell ahhoz, hogy egy vállalkozás berobbanjon. De az, hogy ma tulajdonképpen, amivel kezdted, hogy ez egy ilyen pszichodelikus csapda, hogy én tulajdonképpen bármi is lehetek. És ma ugyan a manapság nem annyira jó példározni ezzel, de én erre azt szoktam mondani, hogy ugye te lehetsz akár az USA amerikai elnöke is már, ha szeretnél. És ugye ez is egy olyan üzenet, ami a francokat. Tehát, hogyha megnézzük ugye az amerikai elnökök listáját, akkor azért nagyon sok minden látszik. Most abba is belemehetnénk, megelemezhetnénk, hogy milyen háttérrel, milyen iskolázottsággal, hogy jutottak el ugye az elnöki székig, de mégis van egy ilyen üzenet a világban, ami most nem erről szól, hogy az USA amerikai elnöke lehetsz, hanem arról szól, hogy te figyelj, te meg tudod csinálni. Ha ezt a 10 lépést betartod, amit én itt elmondok neked a podcastben, akkor te holnap után multimilliárdos leszel.
Szoktál nézni esettanulmányként ilyen podcasteket?
Abszolút, hát mondom, most nagyjából nézegettem múltkor, minden ötödik ilyen Spotify podcast erről szól. És ugye ezek a fiatalok, ezek hajtanak, meg gűriznek, mint az állat, és azt mondják, hogy basszus, én ezt meg tudom csinálni. Tehát, hogy így ezerrel tepernek, és ugye nagyon magasan van a léc. És amit megbehoztál, igen, ez meg pont most egy ilyen új kutatás jelent meg Angliában, társadalomkritikusok azzal a veszélyen, hát nem riogatnak, hanem ez már megérkezett ugye Angliába, és egyébként kezdődik Amerikában is, tehát azzal riogatnak bennünket, hogy hatalmas nagy társadalmi krízis küszöbén állunk, mert hogy ezek az angol fiatalok valóban a 20-as éveik végén, de inkább a 30-as éveik elején és közepén, jellemzően férfiak egyébként, nagyjából otthon ülnek, a helikopter szülők nevel gyerekei, ugye helikopter szülő az, aki ez a mindentől is megóvja, megfélti, tehát hogy videójátékozik egész nap, valami kis annyi pénzt csinál az interneten, mert abban ugye ügyesek, hogy megveszi a kaját, ugye rezsibe nem kell befizetni, mert anyuci apuci ugye otthon van, tehát ül otthon, tényleg szó szerint eszi a chipset, videójátékozik, és azt mondja, hogy az anyátok, én meg se próbálom, mert nekem esélyem sincs arra, hogy 35 évesen lesz egy házam, két autóm, ugye ez a dream, tehát ez az amerikai meg az angol dream, mert hogy olyan a gazdasági helyzet, amiben én oda tuti nem tudok eljutni, és ugye itt jön be az elvárásuknak a megnyomorító hatása.
Itt most van egy nagyon fontos pont, ez a hibáztatás, a környezetem, meg a politika, meg a társadalom, meg a világ hibáztatása, ez gyakori?
Abszolút, de hogy ugye, hát igen, de hogy ezeket a fiatalokat, ez az elvárás, amiről előbb beszéltünk, hogy hát nézd meg, hát megcsinál, valaki 26 évesen megcsinálta, akkor ő azt mondja erre, hogy ez az elvárás, ez olyan megnyomorító hatással bír a pszichére, amitől gyakorlatilag ezek a fiatalok lebénulnak. És ugye ez az, amit most látunk, és egyre inkább gyűrűzik be, tehát ez már itt van, nem valami olyanról mesélek, ami a jövőnek a veszélye, hanem hogy itt van, és ugye képtelenek kapcsolódni arról, hogy nekik normális társas kapcsolataik legyenek, vagy esetleg hát arról, hogy párkapcsolatuk, tehát odaig el sem jutunk, mert tulajdonképpen ebben a krízisben vekengenek. Úgyhogy ez az, ami ugye vár ránk, és ugye a klienseimnél ezt látom, akik ugye nem krízisben vekengenek, mert hogy eljönnek hozzám, meg megkeresnek egyéb kócsukat, meg akarnak dolgozni magukon, tehát náluk van ez az igény arra, hogy ebből kitörjenek, de hogy nagyon kemény önismereti munka kell ahhoz, hogy ebben a világban, ezekkel az elvárásokkal, hogy ugye mitől vagy te férfi, vagy mitől vagy te sikeres, meg tudják állni a helyüket, és ne veszítsék el egyébként az egészséges én képüket.
Egyébként ennek mik az okai? Azt mondtad, hogy helikopterszülők.
Így van.
De nem minden családban helikopterszülők nevelik a gyerekeket. Nyilván vannak itt más helyzetek is. Mit tehet az iskola? Mit tehet a környezetünk? Ami nem mondjuk a családnak a kompetenciája? Mi az, ami esetleg kibillenthet valakit ebből az irányból?
Hát nagyon örülök, hogy ezt behoztad, és tényleg meg is lep, hogy behoztad, mert ezt nem szokták kérdezni, de hogy ugye erre mondják azt pszichológusok, meg családterapeuták, hogy ugye a család, az tulajdonképpen az a mindennek az üstje, ahol ott ugye, mint ahogy főzzük a gulyáslevest, ott ugye minden onnan indul. Tehát az, hogy, van egy biztos, érzelmileg biztos, ez nagyon fontos családi háttér, ahol egyébként a gyerek biztonságban érzi magát érzelmileg. És a szülők valamennyire a realitásukra készítik fel a gyereküket, az azért nagyon-nagyon sokat tud segíteni. És azért ebben most nem állunk szintén annyira jól. Tehát azért ez elég nehéz, és főleg ugye ennél a generációnál, mert ugye benne van, igen, hogy tehát ugye a szülőknek is van egy generációs mintázatuk, amit ugye rányomnak a gyerekre, ugye itt jön be ez a mindentől is megóvlak, ugye a kedvenc mondatom, tehát nincs semmi dolgot, kisfiam, csak tanuljál. Hát ennél rosszabb mondatot nem is tudnád, de hogy is nincs dolgot, kisfiam. Tehát, hogy ez a napi szinten meg kell küzdeni, hogy de, az a te felelősséged, ez az én felelősségem, ez apa felelőssége, ez meg a te felelőssége. Tehát, hogy igenis, hát miért ne lehetne neki más dolga? Szóval, hogy egy kicsit ugye ez a burok, ez nagyon sokszor megjelenik, hogy egy ilyen burokból lépnek ki a gyerekek.
Nem véletlen hoztam egyébként be ezt, mert elharapózott ez a transgenerációs mintáknak a hibáztatása. Én szerintem most tényleg áteshettünk a ló másik oldalára. Ezt nagyon gyakran halljuk, hogy hát igen, rossz mintáim voltak, tehát nekem nincs is semmi hibám, hanem ez az előző generáció, a szüleim, a nagyszüleim hibája.
Igen.
És szerintem ez épp olyan csapdába vezet, mint ennek az ellenkezője, hogy saját magamat hibáztatom. Tehát valahol kettő között lehet az igazság. És én azért kérdeztem ezt meg, mert meddig lehet elmenni a minták hibáztatásában? Gondolom, az egy külön szekció a te üléseiden, amikor arról van szó, hogy oké, most már mintákat eleget hibáztattad, most már lehet zárni azt az időszakot, és most nézzük meg azt, hogy te magad mit tudsz elérni. Szóval van-e ennek életkori határa, élethelyzetbeni határa, vagy bármilyen határa a jövőt tekintve, amikor valaki ezen gondolkodik?
Én azt gondolom, hogy mindenfajta hibáztatás téves. Tehát, hogy azzal sose fogunk előrébb jutni, mert mutogatunk. Tehát, hogy most tök mindegy, hogy az anyámat, tök mindegy, hogy a gazdasági helyzetet, tehát, hogy is
mindig
itt
lesz mit hibáztatni.
Persze. Tehát, hogy is itt jön be nekem ugye két ilyen hívószavam van, a tudatosság, meg az önismeret. Tehát, hogy nem hibáztatunk például az üléseinken, hanem ránézünk, hogy akkor oké, tehát, hogy nem generációs minta, hanem te milyen családban nőttél föl. És ugye ott egy csomó minden van, ami érték, amit te szeretsz, amit viszel tovább, és mi az, amit meg nem akarsz tovább vinni. Ugye ezt szoktuk felnőtté válásnak hívni, amikor elkezdünk egy kicsit szelektálni.
Ebben egyébként hogyan tud segíteni a szülő?
A szülő? Hát...
Mert ugye az a saját mintáidra kell rávilágítani, hogy kisfiam, hát igen, ezt arról csináltuk, viszont neked itt a lehetőség, hogy jobban csináld. Ez egyébként lehet a szülőnek a felelőssége, vagy elvárható egy szülőtől ez?
Az én tapasztalatom, inkább úgy mondom, az az, hogy mindenkinek végig kell menni a saját fejlődési útján, meg kell küzdenie a saját traumáit. Tehát, hogy most ez nem így néz ki, hogy van a tökéletes, meg a béna, meg a hibban család. Tehát, hogy minden családban vannak ilyen mintázatok, meg minden családban vannak olyan mintázatok. És ehhez már nem a szülőt hívjuk egyébként ilyenkor segítségül, hanem ez az én felelősségem, hogy ezzel valamit kezdjek. És szoktam is ilyenkor mondani, hogy ezeket nem is kell megbeszélni anyuval, meg apuval, mert anyu meg apu van az ő valóságában. Tehát, hogyha ő azzal szeretne valamit kezdeni, nyilván kezdjen. De hogy az, hogy te ebből mit meg hogy szeretnél továbbvinni, meg neked mi az, ami ebből olyan érték, meg mi az, ami meg nem, az ugye a te ügyed, azzal neked kell dolgoznod. Tehát, hogy ebben nem is kell ilyen tekintetben egyébként bekavarni a szülőket. Az, hogy a szülő hogy tud segíteni, nyilván, hogyha önreflexív, tehát, hogyha egy kicsit van igénye arra, hogy befogadjon visszajelzéseket a gyerekétől, akkor az mondjuk tud segíteni, de hogy nem feltétlenül szükséges.
A témánk a lehetőségek csapdája, ez az első résznek a témája. És egy kicsit érjünk akkor vissza az eredeti csapás irányba, ugyanis érdekel, hogy innen mi a kiút, min kell változtatnom saját magamnak, mondjuk, hogyha 30-asokat nézzük, vagy a 20-as éveiben lévőket nézzük, akkor nekik mit kell változtatniuk azon, hogy ebből a spirálból kiszakadjanak.
Ugye erre van egy olyan válasz, hogy mindenkinek mást, de azért egy dolgot ki tudok emelni, amiben én nagyon hiszek, meg azt gondolom, hogy nagyon fontos.
Nincs recept, ne viccelj.
Nincs, mert hogy annyira különbözőek vagyunk, hogy
Úristen,
kinek mi.
Miért nincs recept?
Nincs.
Miért tehát, nincs, hogy aki megmondja, hogy mit csináljak?
Tehát igen. Mert hogy ugye ez is egy kicsit ugyanaz, mint előbb mondtuk a podcasteket, hogy ugye annyi mindent lehet már olvasni, annyi önismereti könyv van, annyi jó tanácsot tudnak adni, és hogy nem, tehát hogy a mindenkinek az élete, ahogy egyébként a személyisége is egyedi. De azért egy dolgot ki tudok emelni, az, hogy ezek a fiatalok hogy kapcsolódnak a saját igényeikhez. Jó? Tehát, hogy ez a önmagukhoz. Én mit szeretnék? Én nekem mi a siker? Én mitől érzem magam boldognak? Én milyen barátnőt akarok? Ugye ez is állandó téma, tehát hogy ugye a cicababák, tehát hogy ez a akkor vagy te férfi, ha neked ilyen gyönyörű barátnőd van, aki ugye a mai trendeknek megfelel, meg nem tudom. És lehet, hogy neki nem az jön be. De ez ugyanígy van a bizniszben is, hogy lehet, hogy tud csinálni rengeteg pénzt valamivel, amit elkezded, de nem leli benne örömét. És gyakorlatilag ez az az út, amin közösen ilyenkor keresztül tudunk menni, hogy oké, és akkor te hol vagy ebben a nagyvilágban? És egyébként itt fantasztikus felfedezéseket lehet tenni, tehát, hogy ez egy ilyen csodálatos és nagyon kreatív út, lehet, hogy elsőre ijesztőnek tűnik, de hogy ebből aztán igazán ki tudnak jönni olyan dolgok, én abban nagyon hiszek, mint a gyereknél is, hogy így ugye, ha valamit én nagyon szeretek, akkor hiszek benne. Ha hiszek benne, akkor abba azt lelkesedéssel csinálom. Ha lelkesedéssel csinálom, akkor egyre jobb leszek benne. Ha egyre jobb leszek benne, akkor valószínűleg abból jól meg is fogok tudni élni. És nyilván az, hogy mi a jó, na hát ez is nagyon érdekes, pont most tudom, 2 hete fogalmazta meg egy kliensem, nagyon jó menő vállalkozás, ügyvezető, nagyon sikeres, és mondta, hogy figyelj, tulajdonképpen most így 1,5 év kocsig után eljutottam oda, hogy igazából nekem nem kell még havi plusz 10 millió.
Nem arra ez volt az alapprobléma?
Nem arra van szükségem, hogy legyen szabad időm. Arra van szükségem, hogy hétvégén szabad legyek, vagy azt csináljak, amit szeretnék.
Hát hiszen arra van a pénz.
Tehát,
megvegyük a saját időnket.
Igen, tehát, hogy ez a... És hogy akkor, mert hogy egyébként nem, az volt az alapprobléma, hogy egyébként nem, tehát, hogy azt sem tudom, hogy mit csináljak, mert már mindent kipróbáltunk, amit lehet a barátnőmmel, és egyébként, hogy így semmi nem tesz boldoggá.
Na, mire tehát gondolsz, hogy mindent kipróbáltunk?
Hát ez a mit tudom, elmentünk Párizsba, múltkor Rómába voltunk, akkor most végigjártuk az összes Michelin csillagos éttermet, nem tudom mi, de hogy így, de nem érzem a vibe-ot. Tehát, hogy ez volt az alapprobléma. Szóval, hogy visszatérve a kérdésedre, az, hogy mond valamit a világ, meg vannak az óriás plakátok, hogy te majd ettől, meg attól, meg nem tudom mi, attól az még nem biztos, hogy az én leszek. Tehát, hogy így
az egy jó módszer
megtalálni.
Egyébként, hogy mi az, amit ki kell zárnunk az életünkből? Például az óriás plakátokat, de ami mondjuk kézenfekvőbb az online térben érkező reklámok, felhívások, ez lehetsz, az lehetsz, amaz lehetsz, hogy ezeket...
Hát ez is egy nagy téma.
Ki lehet ezeket zárni? Ügyesen? Nem tudom, biztos van rá módszer.
Persze, ugye vannak olyan szakértők, én nem ezzel foglalkozom, most már erre is épül egy külön pszichológiai ágazat, hogy egyébként hogy kezeld az okostelefonod, hogy ne ő kezeljen téged, hanem te kezeld őt. Tehát erről lehetne egy külön beszélgetést tartani. Én annak vagyok a híve, mindig a mértékletességnek. Tehát, hogy élünk valamilyen világban. Az Y-osok, a Z-k, már mondjuk az X-esek is egyébként gyakorlatilag online térben léteznek. Tehát megint egy másik kliens, a múlt héten mondja nekem, hogy a barátnője megsértő rá, hogy őt nem szereti, ha nem válaszol 12 órán belül a Messenger üzenetére. Tehát, hogy ők már ugye ebben a térben léteznek, tehát kizárni nem fogjuk teljesen tudni, az biztos. Tehát az a kérdés, hogy én a kapcsolataimban hogy tudom ezeket keretezni. Tehát mondhatom-e azt, hogy én most ezen a platformon vagyok, vagy figyelj engem, ha ott írsz, azt nem nézem, vagy hogy nekem ez a komfortos, vagy hogy én mit tudom, munka után nem kapcsolom be, tehát ez egy ilyen nagy kérdés ebben.
Jó, azt gondolom, hogy a lehetőségek csapdájáról beszéltünk, sok részletet érintettünk, biztos, hogy mindegyik részletnek megvan a kifejtős változata is, de szerintem félig meddig erre tud majd kapcsolódni a következő témánk, a Z és Y generációs cégvezetőknek a problematikája, és nagyon izgalmas, mert ott viszont vannak olyan kérdések, amik szerintem így az átlag társadalomnak eszébe se jutna. Látja a sikeres, fiatal lányt, srácot, megy a piros Porsche-val, vagy a bármilyen kocsival, és igazából eddig látunk. Innen folytassuk, oké? Bóna Katával beszélgettünk, csoportdinamikai és vezetési szakértővel, pszichológussal, és folytatjuk a szabadesést pár perc múlva.